reggeli személy.
Csaba László közgazdász, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Jó reggelt kívánok!
És mielőtt elkezdjük a beszélgetést inflációról, növekedési modellről, meg ki tudja még miről, a hallgatókhoz, nézőkhöz kell fordulnom, folyamatban van a Klubrádió túlélési gyakorlata, hogyha tehetik, akkor támogassanak minket a klubradio.hu-n, illetve itt a YouTube videó alatt is megtalálják azokat a lehetőségeket, amiken keresztül gyorsan tudják a Klubrádió fennmaradását támogatni. Ezt nagyon szépen köszönjük, és hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra is. És akkor Csaba Lászlóhoz visszafordulva, miért nem lett repülő rajt?
Hát azt gondolom, hogy ez a repülő rajt, ez mindenkit meglepett, leginkább talán a pénzügyminisztériumnak az apparátusát. A Nemzeti Bankot egész biztos, mert ők már hosszabb idő óta, hát a kormány sajtó kifejezésével élve kárognak, tehát ők azt mondják 2021 óta, hogy a magyar gazdaság egy strukturális válságban van. Válságban nem olyan értelemben, hogy most össze fog omlani, mint ahogy volt ilyen veszély 1981-ben, vagy 1990-ben, hanem olyan értelemben, hogy a növekedési modellnek vége van, hogy az a fajta fejlődési út, aminek a lényege, hogy jön az évi nemzeti termék 3,5-4,5%-ának megfelelő Európai Uniós támogatás, és ez bármilyen struktúrában költjük el, legalább rövid távon fölhajtja a gazdaságot és teremt munkahelyeket, ennek vége van. Na most miután ez 21-től 24-ig azért ez nem egy kicsi idő, ugye egy vállalat általában ennyi időre tervez, meg hát mondhatjuk azt, hogy ez nagyjából egy parlamenti ciklusnak megfelelő időszak, tehát igazából így 24-ben, ahogy én visszaemlékszem, nem volt nagyon nagy vita az elemzők között, hogy itt ez a stagnálás közeli helyzet alakult ki, és hogy hát miután külső körülmények nem javulnak, ebben most két mozzanatot emelek ki, az egyik a német gazdaságnak a nagyon gyenge teljesítménye, és a másik az, hogy hát ahogy... Tehát, hogy egyre többe kerül a magyar gazdaság finanszírozása, mert van egy bizonytalanság, és rövidre fogva kétszeresére nőtt az adósságszolgálat. Ami azt jelenti, hogy miközben nem jönnek az európai pénzek, ekközben a meglévő adósság kiszolgálására többet kell fordítani, ez ugye azt jelenti, hogy nincs mit elkölteni. Akkor sem, hogy egyébként, ha nő a adósságállomány. Tehát ennek következtében az ember azt gondolná, hogy hát nehéz elképzelni, hogy jön ki a növekedés, most rövidre fogva vannak tényezői, amiket mindenki tud, nem hosszú, de hát van a befektetés, ami ugye visszaesett, van a fogyasztás, ami stagnál, van az export, ami hát vagy visszaesik, vagy stagnál, és hát akkor elvileg lehetnének a megtakarítások, hogy ez kilőtt, mert hogy most nagyon nagy összeget takarítanak, meg ezt nem látjuk. Tehát, és akkor lehetne még, hogy egyoldalú utalások, tehát hogy ilyen elmaradott országokban, mint Zaire, Kongó vagy Montenegro, ugye a nemzeti terméknek akár 6-7-8%-a is lehet, amit a külföldön dolgozók hazautalnak, nálunk ez sem. Van hazautalás, de nem ilyen mértékű. És ha ezeket összerakjuk, akkor ebből nem jön ki egy jelentős növekedés, mert valaminek nőnie kellene, most ha semmi nem nő, akkor van az, amit láttunk, és ezt ma már a pénzügyminisztérium és a jegybank is látja, hogy hát lehet, hogy valamit ki tudunk mutatni, hogy lesz egy pozitív szám, tehát 0, valamennyi. Az év elején, amikor én ezt mondtam, hogy ha 0,5% lesz, az egy jó eredmény lesz, akkor én a húhogók közé tartoztam. Most ez egy kimondottan derülátó előrejelzésnek tűnik visszamenőleg, és tudjuk azt, hogy még amikor kiszámolják, hogy mennyi az annyi, akkor az is kiderülhet, ez a 0,5% is a statisztikai hiba határon belül van, tehát hogy ez nem egy valóságos növekedés. Na ezt tapasztalja mindenki, aki volt mostanában bevásárolni, bármit akart venni lakástól almáig, vagy bármire költ a biztosítást, vagy külföldi útig, ezt tapasztalja, hogy a jövedelme kevesebbet ért, mint ezelőtt egy éve. Ez nem a repülőrajt. Most a repülőrajt az a baj, hogy ezt nem lehet félreérteni. Tehát ez nagyon határozott, hogy ez nem tudjuk pontosan honnan jött ez a miniszterelnöki gondolat, hogy 3-6% közötti növekedést jelzett előre erre az évre, mert ezt a kormányzati struktúrában az általam ismert elemzők hogy elemzések közül egyik sem tartalmazta. Az volt, hogy hát idén lehet 1,5-2%, akkor 26-ra lehet 1%-ponttal több, aztán ugye a következő év az már olyan messze van, hogy még akár 2%-ot is rá lehet tenni, de úgy igazából elemzők, beleértve még egyszer ezeket a pénzügyminisztériumot és a jegybankot, az nem jött elő ezekkel a számokkal, most belettek mondva, ugye ennek következtében szerencsétlenek kénytelenek voltak a számaikat addig masszírozni, amíg legalább a 3% magasságában föl nem küzdötték őket, de így olyan primitív módon, ahogy elmondtam, hogy 1, 2, 3, 4 annak a összege az mennyi, így nem jött ki senkinek, hogy ez most miből lesz, hát ilyenkor mit szoktak csinálni, ezt már az országos tervhivatal kitalálta, hogyha nem jönnek ki a számok, akkor azt kell mondani, hogy nőni fog a hatékonyság. Ugye, tehát akkor, hogy kevesebb energiából több kilométert fogunk autózni, és ehhez hasonlók fognak történni. Most azt mondják, hogy nő a termelékenység, ugye ez egy döbbenetes dolog, mert ez legalább 5 éve nem nő egyáltalán. Sőt, hát hogyha úgy mondjuk, hogy nagyon sokkal több, majdnem 1 millióval többen állítunk elő ugyanannyi jövedelmet, mint 5 vagy 10 évvel, akkor ugye a termelékenység inkább visszaesett. Most akkor ebből hogy jön ki 6% növekedés, ezt egyszerűen nehéz elmondani. Szerintem itt óriási mellélövés történt, kommunikációban is, és hát szakmailag azt kell mondani, hogy a külföldi befektetők, de a belföldiek is, azok nem csak azt figyelik, hogy a kormány mit csinál, hanem azt is, hogy mit mond. Ez nem mindig jó, de most ebben az esetben nagyon nem jó, hogy az idősebbek még emlékeznek rá, hogy mit mondtak az év elején. Tehát, hogy ez a mostani eredmény, hogy a 6%-nak az 1/10 a hivatalos előrejelzés szerint, de ez még optimista, ez nagyon nagy mellélövésnek bizonyult.
Az elmúlt időszakban rendkívül kreatív magyarázatokat hallottunk arra, hogy miért nem működik a gazdaság. Már az időjárás, a Brüsszel, természetesen háború, tehát azért a szokásos fordulatok is megvoltak, és persze azt évek óta hallgatjuk, hogy ez mennyire kitett gazdaság, és hát tudjuk, hogy meg ön is említette most, hogy a német gazdaság, ami legfontosabb partnerünk, nem úgy működik, ahogy kéne. Csak most már az a kérdés, hogy itt olyan belső szerkezeti problémák vannak, amiről ön is beszélt, hogyha mondjuk most megindulna a külső konjunktúra, amit évekig hallgattunk, hogy most jó a külső konjunktúra, az húzza fel a magyar gazdaságot, de hogy föl tudná-e még húzni, vagy most már olyan szintű problémáink vannak, hogy tulajdonképpen már az se segít rajtunk, hogyha jó az időjárás, nincs háború, és Brüsszelben is minden rendben.
Most nyilván ezek jó dolgok lennének, amik megtörténnének, hogy amit strukturális válságként jellemeztem a többieknek a nézetét összefoglalva, az pontosan azt jelenti, hogy ami változás mondjuk az elmúlt 10 évben végbe ment, az inkább kedvezőtlen. Most ne menjünk nagyon messzire, hogy ország elkezd akkumulátorokat gyártani, amiben hát minden megvan, kivéve ugye a munkaerő, a lítium, az összes többi, a hálózat nem bírja el ugye a termelést, a feldolgozás, a hulladékfeldolgozás nincs megoldva, akkor ugye ezt úgy mondják a üzleti tudományokban, hogy a mosolygörbének a legalján vagyunk. Ugye a mosolygörbe az, hogy ami az elején, amikor valaki kitalálja, azon sokat keres, és a végén, amikor eladja az autót egybe, azon sokat keres. És aki közben van, és az összeszerelő munkákat csinálja, ugye az alul van, tehát kicsi hozzáadott értékkel, kis haszonnal dolgozik. Nekünk most egyre több ilyen tevékenységünk van, tehát most a napokban jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, hogy vége van ennek a innováció nélkül növekedésnek, és hát ennek a példájaként egy ilyen villamosgyárat említett. Most ugye én már gyerekkoromban is sokat villamosoztam, tehát támogatom a közösségi közlekedést, ez környezetbarát, ez jó dolog, de hát úgy igazából, amiket olvasok, a nagy innovációk, azok inkább a gyógyszer molekuláknak a terén, a mesterséges intelligenciában és annak a hasznosításában vannak. Ez az megint egy olyan dolognak tűnik, hogy leszek az utolsó, aki azt mondja, hogy ne gyártsanak akkumulátort, ne használjunk villamost, ezt én nem mondom, de azt azért látni kell, hogy ebből nagy fellendülés nem lehet, és ha így végigvesszük, beleértve azt, amire ugyancsak nagyon büszkék szoktunk lenni, hogy Magyarországon a mezőgazdaság, nemzetgazdasági részaránya nő. Ilyen egyébként Fekete-Afrikában sincsen, mert mindenütt csökken. Ez a nagyon kevés számú törvényszerűsége a közgazdaságtannak, amiben senki nem vitatkozik, hogy ahogy haladunk előre, egyre több lesz a szellemi munka, egyre több lesz a szolgáltatás, egyre kisebb az ipar, és még kisebb a mezőgazdaság. Nálunk a mezőgazdaságnak a hozzájárulása, és hát meg ilyen jegybank elemzései ezt bemutatták, hogy egész Európában nincs ilyen kevéssé hatékony mezőgazdaság, mint a miénk, akkor ebből nem tudunk. Tehát a válasz a kérdésére azért nem, hogyha minden megjavul, akkor sem fogunk tudni növekedni, mert az összetevőket megint végigveszünk, a termelékenységet, az ágazatokat, jön a külföldi tőke, de miket fejleszt, mi a mi versenyelőnyünk, ugye az alacsony bér, ugye, ezekből nem nagyon szokott egy, nem tud kijönni, tehát az ember számolja, akkor nem jön ki az, hogy ebből egy föllendülés legyen, és ebből adódik az a gondolat, hogy valahogy itt most nem a konjunktúrával van csak baj, meg nem csak azzal van baj, hogyha megy le az infláció, de nem mennek le a kamatok, akkor reálkamat nő, akkor egyre többet kell adósságszolgálatra fordítani, hanem valahogy az egész nem működik, hogy a modell az kifutott, hogy ez így tovább nem megy, hanem egy másik modellre kell átállni, amit százszor elmondott mindenki, ez a mindennek a fordítottja, amit elmondtam, magas hozzáadott értékű, termelékeny, innovatív megoldásokat kellene találni. Ennek nem látom a jeleit. Tehát ez egy fontos dolog, hogy látjuk, hogy merre lenne kiút, de azt is látjuk, hogy pillanatnyilag nem arra haladunk.
Ez a növekedési modell probléma, ez magyar probléma, vagy egy kelet-közép-európai probléma is, és mondjuk milyen különbségeket vélhetünk felfedezni itt a régiós versenytársak, meg a magyar gazdaságnak akár a struktúrája, akár most így a működése teljesítmények között mondjuk az elmúlt, nem tudom, 5 évet illetve.
Hát ez egy nagyon hosszú történet lenne, de röviden azt kell mondani, hogy ez egy speciális magyar probléma. Ebből a szempontból mi ugyanúgy állunk, mint a németek. Valaki azt mondta, hogy a németekkel focizunk egy ligába, ez a futballban viszonylag jó lenne, de hát így a gazdaságban nem olyan jó, mert pont ez a baj Németországgal, hogy most hiába költenek eszméletlen összegeket mondjuk a hadiparra, meg a közlekedésre, abból majd, ha minden bejön, akkor 5-10 év múlva lesz növekedés, most nem. És hát ugye ez a baj, hogy Magyarország, ha tetszik, egy nagyon sajátos helyzetbe küzdötte magát, hogy ne legyek nagyon hosszú, az Európa Banknak a napokban megjelent előrejelzése szerint Ukrajna gazdasági növekedése az idén 2,5% lesz, ez ugye pont az 5-szöröse a magyarnak. Jövő évre ugye 5%-ot jeleznek előre, hogyha a Trump elnök, mert a többiek erőfeszítései miatt leállnak a harcok. Most azért Magyarország tekintetében a 5% az egy elképzelhetetlen. Én azt gondolom, hogy a legvérmesebb előrejelzők se jönnek elő egy ilyen számmal. Ez azt mutatja, hogy a keleti szomszédunk, amelyik háborúban áll, az jobban teljesít, akkor nálunk valami nagy bajnak kell lenni. Nem is akarom mondani, mert végig lehet ezt mondani, hogy a lengyeleknél is ilyen 3% körül növekedés van, és hogyha megyünk észak felé a balti államokat, hogyha veszik ott, meg ezek a minőségi mutatók is még sokkal jobbak a PISA eredményektől kezdve az infokommunikációs technológiának a felhasználásáig. Hát azért Észtország, ami az orosz birodalomnak a perifériája volt még 3 évtizede is, vagy 3,5 évtizede is, azért most az európai kommunikációs iparnak az egyik központja. És azért nem olyan értelemben központja, hogy átvették a Microsoftnak a helyét, hanem hogy alkalmazásban, amiben a üzlet van, abban ők nagyon előre tartanak, és sok mindenben, ilyen minőségi mutatókban ők előre léptek. Most lehet ezen vitatkozni, és vannak jó elemzések és viták arról, hogy Románia elhagyott-e már bennünket. Én elfogadom azt, amit ugye Oblad Gábor egy hosszú elemzésben, a statisztikai szemlében bebizonyított, hogy még nem hagyott el bennünket, de hogyha nem hagyott el bennünket, hanem mondjuk 95-97%-on áll, és mondjuk erdélyi elcsatolásokon voltak 25%-on, akkor azért ez egy elég jelentős történelmi felzárkózás, és azért mondom, ez ritka, itt van mellettünk, és pont arról van szó, hogy Románia nem Svájc, de azért csak előre jutott, és különösen az elmúlt 15 évben előrébb jutott, és emiatt azt hiszem, hogy hát valóban ideje elgondolkozni azon, hogy mi mindent rontottunk el, mi mindenen kellene változtatni, méghozzá belátható időn belül. Tehát én most nem akarok várakozásokat kelteni, hogy bezzeg egy másik kormány, ez mindent másként csinálna, ugye csodát tenni nem lehet, de azért, hogy lehetne mondjuk úgy kutatás fejlesztést támogatni, hogy az eredendően nem a Matthias Corvinus és a Magyarság Kutató Intézetnek a fejlesztését jelenti. Na most pillanatnyilag a magyar kutatás fejlesztés az Európai Unióban az egyik legmagasabb összeg, mert hogy benne van, ezek, meg a Schmidt-Mária intézetei, meg a Veritas intézet, meg Isten tudja micsoda, de nem ilyen jellegű, hanem olyan jellegű kutatásfejlesztési támogatás kell, amiben új molekulák jönnek ki, meg cégek alakulnak, meg ehhez hasonlók. Tehát, hogy és végig lehet ezt a történetet mondani, az én kedvencem az amerikai fordulat, hogy lehet vállalkozást élénkíteni a pénzügyminisztérium kihagyásával, és ez mit jelent? Deregulációt. Van számtalan előírás, senki nem tudja. Tehát ha bármiért folyamodunk, akkor ott mindent be kell adni, számtalan ellenőrzést, a munkaügyi ellenőrzéstől a keresztlevélig mindenfélét be kell adni, és lehet, hogy ha nem adnánk be ennyi papírt, nem lenne ilyen módon túlszabályozva, az különösen a 20 fő alatti cégek működését azért megkönnyíteni. A nagyobbakért is, csak mondom, hogy ez például egy lehetőség. És még sok ilyen lépés van, amivel szerintem lehetne és kellene a gazdaságot élénkíteni. Ez az elmúlt időszakban nem volt jellemző, az volt a jellemző, hogy ragaszkodunk olyan tervekhez, ami nyilvánvalóan soha nem tud megtérülni. A Budapest-Belgrád vasút az én kedvencem, ahol még állomás sincsen. Hát megépítettük, nem lehet azt mondani, hogy nem építettük meg. Hát ott a vasút, aztán ugye hát vagy jár rajta, vagy nem jár rajta, vagy használják, vagy nem. Ebből magyar újjászületés nem nagyon lesz. Tehát azt gondolom, hogy első és legfontosabb rész, hogy abba kellene hagyni azt a hihetetlen mennyiségi értelmetlen tevékenységet, amit folytatnak, mert ugye tudjuk, hogy az jólétnövelő, anélkül, hogy bármit kellene csinálni. A második kör lenne ez, hogy a pénzügyminisztérium bevonása nélküli gazdaságélénkítés, a harmadik része lenne az, hogy az állam inkább olyasmiket fejlesztene, ami hasznos, beleértve a felsőoktatás, egyáltalán az oktatásra a bölcsődétől a doktori képzésig valószínűleg többet kellene, és jobban költeni, nem utolsó sorban, mert elég sokat költenek, csak nem jó. Hát nem akarok senkit bántani. A Nemzeti Banknak volt ez a doktori képzési programja, nem tudom, 400-500 kolléga kapott éveken át ösztöndíjat, egyetlen értekezést nem védtek meg. Hát én értem, hogy ezeknek a családoknak jó volt, talán a fogyasztást is növelte, tehát nemzetgazdaságilag nem volt el pazarolva, de nem erre gondolok, amikor azt mondom, hogy a bölcsődétől a doktori iskoláig és ezek elég jelentős változást tudnának hozni. Azért emlegettem főleg Lengyelországot és Romániát, mert ugye ez volt a két ország, amelyik a 80-as években, hogy ezek úgy tönkre vannak téve, hogy soha nem lesz belőlük semmi, aztán kiderült, hogy ez nem így van.
Igen, csak az a kérdés, hogy persze lehet, ahogy ön is mondja, meg vannak rövid távú intézkedések is, hát ahol ekkora korrupció van, ennyi felesleges bürokrácia, ott azért lehet gyors eredményeket elérni, csak alapvetően, amikor arról beszél, hogy önt idézem, hogy látunk kiutat, csak nem abba az irányba haladunk, hogyha így abba szeretnénk haladni, akkor annak azért nagyon komoly politikai és gazdasági ára van, és akkor ez az én kérdésem, hogy áprilisban lesz egy teljesen mindegy milyen színű kormány, hát nem mindegy, csak most a kérdés szempontjából mindegy, ott az a kormány megmeri-e majd azt lépni, hogy amikor azt várják tőle, hogy most már tényleg legyen jobb, és nyilvánvalóan, hogy az elején nem lehet jobb, hogyha irányba akarjuk állítani a gazdaságot, akkor ki lesz az, aki ezt felvállalja, lesz-e az, vagy haladunk ugyanígy, hogy hát akkor így toldozgatunk, foldozgatunk, kis tűzoltás itt ott, kis kozmetikázás itt ott, és akkor majd valahogy elvegetál továbbra, további 10-20 évig így a gazdaság.
Azt gondolnám, hogy nem a bátorsággal van baj, mert hogy a közszereplőknek egy igen jelentős része az nem habozik, hogy mindenféle bátor ígéreteket tegyen, és én nem is vitatkozom, hogy hát említette ön is a korrupciót, hát a korrupciót le kell nyomni, meg kellene szüntetni, ezzel mindenki egyetért, csak hát ez nem olyan egyszerű, hogy most kijelentem, hogy már pedig holnaptól kezdve nem iszom alkoholt, és akkor nem iszom alkoholt, mert ezt meg lehet csinálni. Nem könnyen, de meg lehet csinálni. Ez nem ilyen egyszerű. És az igazi bajt abban látom, hogy miközben van egy jelentős várakozás a társadalomban, na most már ebből elég van, csináljuk másképp, eközben a helyzet olyan hosszú idő óta romlik, tehát ugye mint egy elüszkösödött sebb, hogy hát azt nem olyan egyszerű megoldani, persze ki kell tisztítani, az jó első lépésként, de az még hosszú út vezet a gyógyuláshoz, és hogy hát ezek az ügyek, tehát hogy a költésnek a szerkezete olyan, a gazdaságnak a szerkezete olyan, hogy az nem könnyen változtatható, az mindenképpen egy probléma. Tehát azok, hogy most csak egy példát mondok, hogy miközben megyünk, mint világ megyünk a tudásalapú társadalom felé, és ahogy emlegettem, a termelékeny, magas hozzáadott értékű munkák azok jellemzően szellemi munkaigényes munkák, eközben általánossá vált az, hogy egyetemi képzésnek, vagy egyetemi végzettségnek azt tekintik, hogy valaki 3 évet bennült a valamilyen felsőoktatási intézményben. Most én nem akarom, hát ugye egyetemi oktatóként én leszek az utolsó, aki lebecsüli az egyetemi képzésnek a jelentőségét beleértve a papírokat, de hát mondjuk milyen szakma az, amit 3 év alatt meg lehet tanulni. Tehát azért belegondolunk, most azért mondok két olyan példát, mert hogy ott nem olyan a képzés, hogy szeretnénk-e azt, hogy egy vállalóperes ügyvéd az egy olyan személy, aki 3 év alatt tanulta meg, hogy osztozunk egy életkeresményén, és akkor van valaki, aki már 3 évet tanult, abból 1 év római jog, hogy akkor az ebben a dologban majd hasznunkra lesz, vagy orvos. Hát, tehát, hogy amit mondani akarok, hogy ezek strukturális gondok, hogy nagy tömegben ki vannak képezve emberek, akikről azt gondoljuk, hogy ő neki felsőfokú végzettsége van, de ő egyáltalán nem alkalmas arra a fajta innovatív tevékenységre, ami a gazdaságban szükséges lenne. Tehát itt nem arról van szó, hogy csupa Bill Gates legyen a magyar gazdaságban, de arról szó van, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk épp a mesterséges intelligenciát jól tudja hasznosítani, ahhoz azért kell bizonyos képzettség, képesség, tudásszint, főleg az alkalmazásra való képesség. Na most ebben a mi felsőoktatásunk nem nagyon jó, és most anélkül, hogy messzire mennék, a PISA nem az a, ugye, alapképzésre, meg középfokra vonatkozik, de hogy az már előre jelzi, hogy mikben vagyunk gyengék az alkalmazásban, az innovativitásban, az, hogy csapatmunkában hogy oldjuk meg. Na, ezek kellenek a gazdasághoz, amivel annyit akarok mondani, hogy egy területet vagy kettőt felhozva mindenki átlátja, hogy egy strukturális probléma van, sok év alatt fölhalmozódott problémát, azt nem lehet úgy megoldani, hogy most akkor kicseréljük az akadémia elnökét, ki fogjuk cserélni jövő évben az akadémia elnökét, de az, mondjuk így, szükséges, de nem elégséges feltétele annak a változásnak, amiről beszélünk.
Azon gondolkozok nagyon sokat, hogy ha esetleg egy másik színű kormány lesz, akkor azoktól az elképzelésektől, amik itt a társadalom fejében, meg egyébként valószínűleg a politikusok fejében is benne vannak, hogy a gazdaságot a politika csinálja, meg a problémákat a politika oldja meg, azt olyan el tudjuk engedni, tehát a következő emelkedő inflációnál majd mennyien jönnek azzal, és a politika el tud-e tekinteni attól, hogy árstoppokat, árrésstoppokat, nem tudom micsodákat vezessen be, vagy el tud-e tekinteni attól, hogy ő akarjon minden áron beruházni, a helyet, hogy ruházzanak be a magánszereplők, és nyilván lehetne még nagyon sokáig sorolni, hogy hol van ott az állam a gazdaságban, ahol nem feltétlenül kéne lennie, miközben meg hol nincs ott, ahol meg lehet, amikről az előbben is beszélt, meg jobban ott lehetne.
Azt gondolnám, hogy a társadalomnak a tanuló képessége sokkal nagyobb, mint amit feltételezünk, hogy ez a fajta infantilizálódás, ez egy mesterséges folyamat. Tehát, hogy itt azért voltak évtizedek, amikor elmentek abba az irányba, hogy ki kereste a megoldást, ez nem volt mindig jó, és ennek volt a hátulütője, hogy a magyar társadalom szélsőségesen individualista, nem kooperatív, és tudjuk, hogy ennek is a hátránya. De én azért azt gondolnám, hogy a magyar társadalom egészében véve hajlamos azt elfogadni, hogy nem mindent old meg a kormányzat helyettünk. Most persze ez egy népszerű szöveg, hogy majd a kormány ezt megoldja, de igazából én azt gondolnám, hogy a legtöbben azért legmélyen tudják, hogy ez nem így van. Mert hát a tapasztalatokán, tehát hogy látjuk azt, hogy mindentől kezdve, tehát hogy a gyerek megtanuljon énekelni, azt az óvónéni nem fogja neki megtanítani, és végig lehet mondani, hogy mi mindenhez kell odafigyelés, és idő, pénz, energia ráfordítása. Emiatt én azt hinném, hogy a társadalom, főleg ha látja az eredményeket, tehát én azt hinném, hogy ezek azért fantasztikus dolgok, hogy amikor megszüntetik az árstoppokat, és új árak alakulnak ki, akkor annak nincs vége néhány nap vagy hét alatt. És akkor azért elindul egy alkalmazkodás, és hát ahhoz képest, hogy a első szabadon választott kormányt a benzináremelés elleni tiltakozás majdnem megbuktatta, most már viszonylag hosszú ideje van egy meglehetősen magas benzinárszint Magyarországon, ami nem is lehet alacsonyabb, hiszen a környező országokkal is folyik egy verseny, tehát nem lehet valami nagyon más, és ezt a átlagkeresetekhez képest mindenképpen magas benzinárszintet a magyar társadalom elfogadta. Én most nem azt mondom, hogy örülnek neki, és hogy a Hernádi Zsolt ugye a legesélyesebb arra, hogy a bármelyik pártnak ugye első vagy második számú jelöltje legyen az országos listán, de hát azért a társadalom ezt benyelte, és ez működik, és sok más hasonló példát is lehet mondani. Én azt gondolnám, hogy amikor itt a társadalmi érzékenységre hivatkoznak, ez egy instrumentális hivatkozás. Ha valakinek van egy olyan világképe, hogy az ő küldetése az, hogy mindenkit megboldogítson, akkor fogja ezeket a szövegeket nyomni, hogy hát ez csak a ti érdeketekben, és hogy nektek is ez milyen jó, és az összes többi. Én azt hinném, hogy nagyon különbözőek a társadalmak. Tehát például azt láttuk, hogy az amerikai társadalom sokkal infantilisebb, mint ahogy ezt mi általában feltételezni szoktuk, és olyan gesztusok, amin hát a világ más részein inkább csak nevetnek, azok nagyon jól bejöttek. Trump elnök, ugye, amikor hamburgert árult, és ott beállt, és ő maga adta az alelnök jelöltje, pedig ugye a fiúknak egy rundó sört fizetett, és akkor maga hozta ki az egypintes, ugye, sörös korsókat, ez nagyon jól működött. Ugyanakkor a magyar társadalom szerintem nem ilyen. A magyar társadalom az érti az őszinte szót, el tud fogadni népszerűtlen dolgokat, hogyha látja az értelmét, és nem azt látja, hogy ez egy duma arra, hogy megint lenyúljanak, mert hát már annyiszor lenyúltak, hát akkor most már elég volt belőle. Tehát én biztatnám a közszereplőket, nem mint hogyha hallgatnának rám, de azért már így lehetőségem van rá, hogy azért az őszinte szó az nem egy rossz dolog, nem hiába van az, hogy amivel kezdtük a beszélgetést, hogy figyelik a befektetők adottan, hogy a kormány mit mond. Szerintem a választók is figyelik, és van egy jelentős részük, aki adottan a kevésbé népszerű dumákat is elfogadja, hogyha lehet látni, hogy tényleg az történik.
Akkor ehhez kapcsolódva a TISZA gazdasági szakembere Kármán András adott most nagyobb interjút, és ott elmondta, hogy már korábban is hangsúlyoztak, hogy semmilyen megszorításra nem készül a TISZA, hogy meg fognak tartani bizonyos intézkedéseket, mint a fiatalok adó kedvezménye, 13. havi nyugdíj, alacsony társasági adó, csók, 13. nyugdíj, stb. És még azt is mondta, hogy senkinek nem emelkedik a munkabérét terhelő személyi jövedelemadója. Ez mennyire őszinte, hogyha már politikusi őszinteségre beszélünk? Tehát ott fognak állni áprilisban, hogyha kormányváltás lesz egy teljesen kiürült államkasszával, mert azért ne legyenek illúzióink, ez lesz. Mennyire tartható mindez, amit most a TISZA gazdaságpolitikusa ígér?
Hát azt gondolom, hogy követve a már nem tegnap óta folyó választási kampányt, a TISZA be lett szorítva a sarokba, és hogy ő nekik most bizonyos értelemben hát nincs más választásuk, mint részt venni az ígéretek versenyében, ami hát nem most van először, mert már egy-két ilyen választásra emlékszem, hogy ilyen volt, és pontosan lehetett tudni, kivételnek számított a 94-es választás, amikor az MSZP listáját vezető Békessy László ugye mindenféléket mondott, hogy itt azért bajok vannak, hogy itt azért nem csak a napsütéses napok lesznek, de ez kivétel volt, azért jellemzően van ez a ígéretverseny. Na most nem akarok kibújni a kérdés alól, és hát igazából ez egy nehéz szakmai kérdés, amihez sok számítás kellene, úgyhogy én emiatt hivatkozom két volt pénzügyminiszterre, akiknek ugye ez a szakmájuk, hogy megpróbálják összehozni a bevételt a kiadással. Hosszú podcastokban magyarázták ezt el a Veres János és a Békessy László, hogy hát ők úgy látják ezeket a TISZA ígérete ugye nagyon vázlatosak, de hogy próbáltunk ilyen számokat kialakítani hozzá, meg ők maguk is jöttek elő számokkal, és ugye azt mondják, hogy vannak olyan források, amiket a mostani kormány nem használ, mint amilyen az Európai Uniós források, mint amilyen a korrupcióra elfolyó források, mint amilyen a be nem szedett adók, a kérdése, a meginduló gazdasági növekedésből adódó bevételek. Na most Én most a két volt pénzügyminisztert idézem, akik ilyen podcastokban nyilatkoztak, tehát nem a választási kampányban, és nem mint politikus, hanem nyugdíjas nyilvánultak meg, és az a közös benne, hogy azt mondták, hogy ez egy nagyon derülátó előrejelzés, mert hogy miközben a kiadások viszonylag könnyen felmérhetőek, és az reális, hogy ez jelent többletkiadást, mondjuk akkor még nem volt szó arról, hogy lényegét tekintve minden ilyen jóléti vagy annak tűnő intézkedést megőriznek, de hogy hát amik van, az a kiadás az meg lesz. A bevétellel ott elég nagy gondok vannak. Mind a ketten azt mondták, hogy a Tisza által vizionált többlet bevételeknek körülbelül az egynegyede, ami megjöhet, és ebből hát két olyan van, amit én biztosnak tartok, hogy így van. A többi azt ugye, hogy mekkora a növekedés, milyen szigorú az adóbehajtás, azok ilyen bizonytalan elemek. De a két nagy tétel, amit tudunk, abból az első az európai pénzeknek a kérdése. Erre azt mondják, hogy ez nem nagyon tud bejönni. Én azt gondolnám, hogy ez azért van így, mert ha ismerjük az európai szervezeteknek, európai bizottságnak a működését, akkor tudjuk azt, hogy mondjuk májusban megnyeri a Tisza választást, augusztusra megalakul a kormány. Most ugye szeptember végéig a francia nyelvterületen senki nem dolgozik, mert a mafia is elmegy szabadságra, tehát ez az olaszokkal közös. Tehát semmi nem történik. Most akkor októberben elkezdenek vizsgálódni. Most a jogállamiság kérdése az egyik baj, hogy olyan sokáig nem léptek benne, hogy most már vizsgálnak mindenféléket, és most egy-két példát mondok, ami a jogállamisághoz kötődik, például a fogvatartottaknak a szabadság jogai. Hát én híve vagyok annak, hogy ezt javítsák, de azt úgy, hogy így augusztusról szeptemberre ebben nem nagyon hinnék, és még néhány ilyen van. Tehát már emlékeztem a vállópert, ugye egyszer, amikor Magyarországot elítélték, az pont az volt, hogy egy vállóper az 13 évig elhúzódott. Hát az alatt egy újabb házasság is tönkre mehetett, tehát hogy ez egy irreális dolog, és ezt megbüntettek minket emiatt. Most ugye ezt lehet mondani, hogy bírók ítélkezettek gyorsabban, írók alkossatok remek műveket, de ez nem így működik. Tehát én azt hinném, hogy a jogállamisági témákban nagyon nehezen tudnak előre menni, és van még egy sor ilyen dolog, a korrupció, ilyen az egy személyes vagy egy szereplős közbeszerzések az egy ilyen. Hát ugye amik az ide, tehát 26-ban mennek, azokat még a mostani kormány fogja kiírni. Én örömmel hallottam, az illetékes miniszter nagyon büszke volt, hogy ez az egyszereplős közbeszerzések aránya 40%-ra lement. Én azt gondolom, hogy egynek sem lenne szabad lennie. Annak idején Martonyi úrra sokat dolgoztunk a versenytörvényen, aminek az egyik eleme az, hogy ilyet csinálni nem szabad, de nem alkalmazzák. No, tehát azt hiszem, hogy ezeket megváltoztatni elég nehéz, plusz 2027-től ugye egy új pénzügyi keret indul, új szabályokkal, ami azt jelenti, hogy ezek a most Brüsszelben beragadt pénzeknek egy töredékét fogjuk tudni lehívni, mert hogy azért nem adták oda, mert van a jogállamisági vita, azért nem adták oda, mert a mezőgazdaságban a környezetvédelmi szempontoknak nem felelünk meg, a területfejlesztésnél pedig jellemzően az egyszereplős korrupciógyanús, nem tudom én milyen ügyek vannak. Na, ezeket nem hiszem, hogy hetek alatt meg lehet változtatni, akkor ugye a maradék összegre még mindig lehet pályázni, az előfordul, hogy később fizetnek ki a előző több éves keretnek a terhére, de az szerintem a úgymond Magyarországnak járó pénznek körülbelül az egyötöde lehet. azt még innen-onnan meg lehet szeretni, hogy az egyetemek kapnának pénzt, ezt nagyon nehéz nekem elképzelni, és végig lehet venni a mezőgazdaságot, a területfejlesztést, a kutatási pénzeket. Tehát azt gondolnám, hogy a pénzügyminisztereknek igazuk van, hogy az uniós pénz az nem nagyon fog megjönni. A gazdasági növekedés felgyorsítás az egy középtávú program. Tehát az 26-27-ben még szerintem nem ad jelentős többletbevételeket. A korrupció leküzdése az nagyon jó lenne, ha lenne, de azt hinném, hogy azt írják, akik ilyen tényfektár meg elemzők, hogy a magyarországi tulajdonosváltások azok jellemzően nem célszerűek, politikailag vezéreltek, de jogszerűek, pestiesen szóval le vannak papírozva. Most bármelyik nagy privatizációt, hogyha nézzük, az ember ámul és bámul, hogy ez végbe tudott menni, de hogy le van papírozva, az nem kérdéses. Most ebben az esetben azt mondani, most nem akarok senkit bántani, Magyar Bankholding, ugye az 4 vagy 5 ilyen lépésen keresztül került azoknak a tulajdonában, Mészáros és társai tulajdonában, akiknek a tulajdonában van. Most, hogy visszamenőleg 4-5 lépéssel azt bizonyítani, hogy mondjuk a Bayerische Landeszentrálbank, amikor eladta a maga részvényeit a német szabályozó felszólítására 2015-ben, vétkes hanyagsággal és a magyar érdekek kiátszásával járt el 10 év késéssel. Szóval én ezt teljesen kizártnak tartom. A példát azért mondtam, hogy a korrupció megszüntetésében vannak tartalékok, de úgy, hogy a 26-os, 27-es költségvetésben ebből bevétel van, amit már el is költöttünk, ez nagyon bátornak tűnik.
És ami esetleg változhatna egy kormányváltással, az a megítélése a kormánynak a nemzetközi terepen, és ezt nyilván fordítva is meg tudom kérdezni, hogy gazdaságilag, és akkor most nyilván fordítsuk ezt le, állampolgári jólétre nyugodtan, mit árt, ha árt az nekünk, hogy a magyar kormány olyan viszonyban van a nemzetközi szövetségeseivel, amilyen viszonyban, hogy a magyar kormányról sokan azt gondolják, hogy valamilyen módon az orosz érdeknek megfelelően jár el. Most nyilván van ennek egy nagyon egyértelmű része, Bulgária, Románia, Szlovákia kap uniós pénzeket, mi meg nem kapunk. Mi van még?
Hát emellett azért fontos dolgok azok, amik a jövőre vonatkoznak, tehát ugye ez a NATO döntés, aminek alapján 5%-ra emelik a védelmi kiadásokat, egyfajta hadikonjunktúrát indít el. Most az egy óriási kérdés, hogy ebből a hadikonjunktúrából mennyi lesz az, ahogy amerikai fegyvereket kell venni, ahogy azt a Trump elnök gondolja, és mennyi lesz ehelyett az, amit a Keith Starmer brit miniszterelnök és a Friedrich Merz kancellár is gondol, hogy hát az európaiak elkezdenek fejleszteni, és közös fejlesztéssel hoznak létre új termékeket, mert ugye ebben a második esetben nem az amerikai, hanem az európai gazdaságnak lesz hadikonjunktúrája az ismert módokon. Na, én úgy gondolom, hogy Magyarországnak ez a konfliktusos viszonya a partnereivel, ez azzal is együtt jár, hogy nagyon sokkal kevesebb ilyen programban fogunk tudni részt venni. Ez a konfliktusos viszony azt is jelenti, hogy sokkal alaposabban megnézik, hogy mekkora kamatfelára számolnak a japánok, a kanadaiak, az ausztrálok, szánszándékkal mondok, nem európai, és nem a NATO-ban érintett országokat, hogy ez lefordítható. Én azt hinném, hogy egy olyan kormány, ami iránt jó indulattal vannak, az át tud evickélni olyan nehézségekkel, amikkel egy másik kormány nem. Ez volt a helyzet az Antal kormánnyal, és ez volt a helyzet a Horn kormánnyal is, hogy nagyon nehéz helyzeteken át tudtak evickélni a jobb megítélés miatt. Emiatt én biztatnám, tehát ha már emlegettem ezt a pénzügyminisztérium nélküli gazdasági élénkítést, hát pénzügyminisztérium nem kell hozzá, külügyminisztérium talán kellene.
És akkor az elkövetkező 3 percben még akkor ehhez kapcsolódva beszéljük meg azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy esetleges kormányváltás után a Tisza párt haza tudná hozni viszonylag hamar az uniós pénzeket, akkor azért is gondolnak sokan erre, mert annak ellenére, hogy ebbe teljesen igazuk van a pénzügyminisztereknek, hogy itt annyiféle feltétel van, nem lehet 5 perc alatt megfelelni neki, de hogy a lengyel példát nézve, ott is az volt, hogy elég volt egy együttműködési, hát elég, tehát idézőben elég, egy együttműködési hajlandóság, elég nem megfúrni minden egyes Ukrajnát támogató döntést, és akkor már egy kicsit könnyebb lesz tárgyalni és egyeztetni a feltételekről.
Azt gondolom, hogy a kérdésben foglalt állítással egyetértek, ugyanakkor látni kell, hogy a lengyelek sem mindig a mi legjobb szövetségeseink. Most nagyon durván leegyszerűsítve fogalmazok, és bízom benne, hogy a bírói kar tagjai nem fognak emiatt ugye külön vitára kihívni, de a lengyelek beígértek egy igazságügyi reformot, amit lényegét tekintve blicceltek. Tehát aminek nem azért blicceltek el, mert hogy a Tusk az egy hamis kártyás, hanem mert a államfőnek nagyon jelentős jogosítványai vannak pont ilyen kérdésekben, és a államfő ebben nem volt partner. De most Brüsszelből nézve a lengyelek megígértek valamit, és azt nem teljesítették. Emiatt én azt gondolom, hogy nekünk nem adnak bianko csekket. Erre rájön az, hogy az elmúlt 10 évben legalább a magyar kormányzat, és különösen az igazságügy tekintetében olyan jellegű bizalomvesztés jött létre, ami miatt egy új felállás, azt mondja, hogy mi most ezt meg fogjuk változtatni, ez jó hangzik, fontos is, lehet, hogy első lépés, és lehet, hogy egy-másfél év után ennek van hatása, és akkor már ez megszűnik, de a kezdetben azt hinném, hogy ebben nem lesznek partnerek Brüsszelben és Strasbourgban, mert annyira ugye középpontba került a úgymond Brüsszellel, meg az ő jogászaikkal való szembenállás a Fidesz politikájában, hogy emiatt a magyar gyakorlatnak van egy nagyon rossz megítélése, és az időbe telik, amíg tudatosul, hogy ez a kormány, mert nem az a kormány.
Jó lenne még beszélgetni Csaba László közgazdász egyetemi tanárral, de hát letelt az idő, mert ugye mi nem egy podcast vagyunk, úgyhogy kénytelen leszünk híreket mondani. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És köszönjük szépen önöknek is a figyelmet, meg a támogatást is, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk. A Klubrádió gyűjt támogatókat, támogatásokat a következő napokban is, még annak érdekében, hogy a következő fél évben is működni tudjunk, és hasonló színvonalú beszélgetéseket készíthessünk, amilyen ez is volt, hogyha tehetik, akkor támogassanak minket, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, illetve a klubradio.hu-n, vagy itt a YouTube videó leírásában nézzék meg, hogy hogyan tudnak minket támogatni. A műsor elkészítésében Lehoczky Mirjam, Studer Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre, elköszönnek a műsorvezetők.
Eskovics Eszter.
És Selmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.